Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai Unisexben, a szülői kiégésről lesz szó. Illetőleg egészen pontosan az eredeti témánk az az anyai kiégés volt, csak én ugye mindent korrigálni szoktam, hogy mind a két fél belekerüljön. Igen, bár kérdés az, és akkor az az első kérdésem felét, hogy szerinted van-e ilyen, hogy apai kiégés?
Hát ez attól függ, biztos, hogy van, de hogy pontosan mit értünk az alatt, tehát hogy a gyerekkel való teendőkkel kapcsolatban, vagy az apa szereppel kapcsolatban, vagy mindkettővel kapcsolatban. Nem tudom, nekem voltak ilyen félelmeim egyébként, hogy nem úgy fogom megragadni ezt a szerepet, mint ahogy kellene. Amióta meg ugye elváltunk, és ilyen hétvégi apuka lettem, kvázi, azóta meg pláne sok ilyen dilemmám van, hogy is kell ezt csinálni, vagy lehet-e ezt egyáltalán jól csinálni, de ha a kiégés alatt azt értjük, hogy az ember elveszíti az érdeklődését, és nem lát perspektívát abban, amit csinál, olyan nem volt. De közben meg tényleg én könnyen beszélek. Tehát, hogy én kívülről látom ugye valamennyire, ahogy a feleségem a párjával neveli a gyermekünket, és én rajta sem azt látom, hogy ő kiégne, inkább azt látom, hogy vannak olyan időszakok, amik így felőrlik. Tehát, hogy azt veszem észre, hogy ők egy kicsit többször szeretnének jobban változtatni az életükön, mint mondjuk én, aki egyedül vagyok. Tehát azt látom, hogy azért mennek állandóan, mindig azért vannak programok, meg ide viszik a gyereket, meg ők is oda mennek, meg ezért egy folyamatosan logisztikai pokolban élnek, ahogy én ezt kívülről látom, de ők ezt nem így élik meg. Én azt sejtem, hogy ennek viszont köze lehet annak, hogy hogyan előzhető meg, vagy ők hogyan szeretnék megelőzni mondjuk ezt a sokrétű kiégést, ami nem csak a szülői szereppel, de a mindennapi mókuskerékkel, a munkával, meg ilyesmivel jár. És én úgy látom, hogy valahogy úgy próbálják ezt áthidalni, hogy állandóan mozgásban vannak. Tehát egyébként is a lányom, meg az édesanyja is ilyen perpétum mobile, tehát így állandóan valamit menni kell. Annyira mondjuk már alakult a dolog, hogy most, hogy kamaszodik a gyerekem, észrevettem rajta, hogy mintha fölismerte volna, hogy én egy más habitusú, más életritmusú ember vagyok. Ezért, amikor hozzám jön, nem akar állandóan menni, hanem úgy van a fejében is ez a dolog tervezve, hogy amikor nálam van, akkor lehet iPadozni, meg filmet nézni, meg akkor lehet nyugizni, amikor meg hazamegy, akkor meg megy a pörgés, meg az őrület. Szóval szerintem ez azért van. Nyilván a személyiségük is ilyen, hogy pörögnek, de ugye azért belefásulni a dolgok általában akkor szoktunk, hogyha már nem látjuk azt egyáltalán izgalmasnak. Akár pszichikailag, akár máshogyan.
Majd mindjárt visszatérek én is a kiégésre, de muszáj ezt megkérdeznem tőled, hogy mondtad ezt a mondatot, hogy a volt feleségem és a mostani párja nevelik a gyerekemet, hogy én tudom, hogy örülsz annak, hogy jó helyen van a gyerek, és ez nyilvánvalóan ez a legfontosabb, de ha én nekem ki kéne ezt a mondatot mondani, hogy a volt férjem és az ő új párja nevelik a gyerekemet, én lehet, hogy felakasztanám magam, vagy megütnék valakit, annyira féltékeny lennék, hogy benne nincs
ilyen. Hát én féltékeny semmiképpen nem vagyok, tényleg. Alapvetően szerintem nem vagyok féltékeny típus. Vagy nem szoktam azt érezni, amit másokon látok, amikor féltékenyek. Ez nem szokott lenni. Féltem persze a kapcsolataimat, meg nem szeretem, ha elhagynak, meg én sem szeretném, ha megcsalnának, meg ilyesmi. De hogy szerintem ez nem is olyan helyzet, amiben az a fajta féltékenység teret tud nyerni. Nagyon fáj. Tehát nagyon sokszor nagyon fáj.
Lehet, hogy inkább ezt akartam kérdezni.
Nyilván, amikor azt látom, hogy a lányom a nevelő apjának a kedvenc zenekarának csinál valamilyen lógót, nem jó érzés. De hogy szerintem tipikusan az a helyzet, amire igenis azt kell mondani, hogy öreg, ez van. Tehát, hogy ez a helyzet, ez ilyen. Azt szeretnéd, hogy a gyereket boldog legyen? Igen. Azt szeretnéd, hogy családban nőjön föl? Igen. Azt szeretnéd, hogy az anyja boldog legyen? Igen. Hát ebből az egyenletből én kétségtelenül kimaradok. Tehát ez tök természetes. Ugyanakkor meg az is hozzátartozik ehhez, hogy ez a srác, ki egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember szerintem, ő eleve úgy állt ehhez, neki, hogy nagyon fél tőlem. Tehát, hogy nem is indult túl jól a kapcsolatunk, nagy balhék nem voltak, de kicsit olyan hülyén indult az egész. És aztán meg tök jól elrendeződött, és ő nagyon sokáig nagyon óvatosan csinált jó néhány dolgot. Akár csak azt is, hogy a jelenlétemben például hogyan viszonyul.
Valószínűleg ő is feltette magának ezt a kérdést,
nagyon amit
én most kérdeztem tőle.
Persze. De hozzátartozik az ehhez, és ezt kár lenne letagadni, meg szerintem igazságtalan lenne részemről ezt letagadni, hogy én hosszú évekig most beteg voltam, akkor is, amikor párkapcsolatban éltem. És nagyon-nagyon sok olyan helyzet volt, hogy a gyerek nem tudott jönni, vagy nem tudtam elvinni, vagy nem tudtam azt csinálni. És persze ez figyelembe volt véve, meg egyébként ők is nagyon-nagyon sokat segítettek, de azért én nem tudtam szerintem úgy jelen lenni, ahogy kellett volna. És az élet meg zajlik, a gyerek meg fejlődik, meg a kapcsolatok is fejlődnek, nyilvánvalóan nem ért rá az élet, hogy megvárjon engem, amíg meggyógyulok. Ezért szerintem természetesen is kódolva volt ebben a helyzetben egy ilyen eltávolodás. De közben meg bármi is történik velem, a gyereknek tényleg szüksége van szeretetteli közegre, és ő ezt megkapja. Őszintén szóval nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne könnyebben venni. Mármint, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ez ne fájjon.
Hát lehet, hogy úgy sehogy, de szerintem jól kezelni azt valószínűleg úgy lehet, ahogy te, hogy ezt egyszerűen az ember tudatosítja magában, hogy ezt elfogadod, hiszen így boldog a gyerek, vagy hát ez az életrendje, vagy ez a természet. Hát
elfogadod, mert így döntöttél annó. Tehát én azt hiszem egyébként szó szerint ezt szoktam magamnak mindig mondani.
Na most tulajdonképpen ideig végül is inkább a szülői szorongásokról beszéltünk, most egy kicsit kanyarodjunk vissza a kiégéshez, és én is magamnak azt a kérdést tettem fel, amit te kérdeztél az elején, hogy végül is mi az az anyai kiégés, mert hogy én azért azt nem gondolom, hogy bármikor azt éreztem, hogy az anyaság az, amiből én kiégtem, viszont az egész életem azt már éreztem. Tehát, hogy az anyaság, amit be kell illesztenem a munkába, és az egyéb mókuskerékbe, és stb., az szerintem egyértelmű, hogy volt már, és én éreztem ezt a motiválatlanságot is, hogy most főleg egyébként ugye ez nyáron szokott előjönni, amikor nagyon intenzív az, hogy együtt vagyunk, tehát, hogy ezt mondjuk tudom kötni az anyasághoz, hogy azért az nagyon megterhelő, amikor az ember non-stop és reggeltől esti, és nem, tényleg nincsen igazából ebből tulajdonképpen egy fellélegzés leszámítva egy pár napot, ami a nyárból az enyém, mert hogy ezt mi meg szoktuk beszélni, hogy akkor én is elmehetek egy kicsit a barátokkal, de ez tényleg nálunk azért van, szerintem nem feltétlenül kell ez se, hogy így legyen, hogy minden esetben a nő az, aki viszi ezt, meg az egy borzasztó szerencsés dolog, amikor mondjuk mind a két szülő tudja az egész nyarat nyomni, mert szerintem az nagyon ritka, és hát nyilván inkább a nőkre hárul ez a feladat, hanem nekem rugalmasabb a munkám, tehát hogy egyszerűen ez azért van, hogy én ezt rugalmasabban meg tudom oldani. Hát ugye sokszor mondják azt, hogy igazából az apai kiégés az nem feltétlenül van, az anyai viszont igen, mert hogy akárhogy is vesszük, több teher hárul a nőkre. Nem tudom. Valószínűleg igen, tehát hogy azért szerintem az esetek a családok döntő többségében ez így van. Én egy kicsit azt érzem, hogy nálunk ez ilyen 50-50%. Most nyilván, tehát, hogy nem a saját megélésünk miatt van az, hogyha mondjuk betegek a gyerekek, akkor inkább én maradok otthon, hanem inkább a külvilág, hogyha mondjuk ő előáll azzal a munkahelyén, hogy beteg a gyerek, akkor valószínűleg ferde szemmel néznek rá, hogy de hát ez nem az apa dolga, hogy otthon maradjon. Volt már olyan munkahelye, ahol megengedték ezt, sőt, most tök jó, hogy olyan helyen dolgozik, ahol abszolút el tudjuk osztani, hogy az egyik nap ő marad otthon, hogyha betegek a gyerekek, bár hál' Istennek nálunk nagyon ritkán betegek, a második nap meg mondjuk én, ugye nekem például vannak olyan napok, amikor adás van, élőadás, akkor muszáj bejönnöm, és akkor simán elengedik őt is, de hogy azért most itt elgondolkozom azon, hogy igen, mondjuk ez a nyár, meg a délutáni fuvarozás, amiben abszolút, ez a logisztika, amit te mondasz, amiben abszolút inkább én állok helyt, és hát igen, ezek is olyan dolgok, hogy nehéz így lelassulni ahhoz, amikor várni kell egy órát, mert mit tudom én, szakad az eső, és akkor még a foci edzést se tudom nézni, mert szakad az eső, és hát nem fogok szakadó esőben ott állni, és akkor úgy malmozik az ember, és mivel ott van a kisebbik, ezért nem tudok feltétlenül telefonálgatni, sem megdolgozni. Szóval, hogy ez egy nehéz dolog nyilvánvalóan. Én mondom, leginkább a játékban szoktam érezni ezt a motiválatlanságot, hogy sokszor azt érzem, hogy nagyon nehezemre esik játszani. Uh-huh. Ott lenni, ott tudok, de hogy így úgy igazán, úgy szívvel, lélekkel úgy belevonódni, az már egy nehezebb.
De bevallom neked őszintén, hogy nekem ez soha nem ment. Tehát ha már beszéltünk arról, hogy milyen klassz a gyerekemnek a nevelőapja, hát ő remekül játszik. Tehát, és látszik rajta, hogy ő ezt igazából élvezi. Mármint, hogy ő így, neki ez nem esik nehezére. Nekem soha nem ment, én mindig beszélgetni akartam. Én azért sörültem, amikor a gyerek már elkezdett beszélni, meg lehetett vele beszélgetni, mert akkor, akkor olyan egyrészt hasznosnak éreztem magam, tehát úgy éreztem, hogy verbálisan tudok olyan teljesítményt nyújtani, ami megfelel, ami eléri a szintet. Míg mondjuk ezek a játékok, akár csak a legózás, akár a játszótéri dolog, ezeket én nagyon
meg
hamar...
Meg a szerepjáték, ami nekem is nagyon nehezen megy. Tehát, hogy az még én is a beszélgetés, az olvasás, ami még szerintem egy tök jó dolog, amivel lehet így kapcsolatot teremteni, és akkor még volt a harmadik, de aztán a gyerekeim annyira nem szeretik a társasjáték, amiből is nagyon kevés van, amit szeretek játszani, mert azért elég sok ilyen végtelenségig eltartó, például amikor meglátom, hogy a kisfiam előveszi a gazdákot gyokosan, akkor így a homlokomhoz szoktam kapni, én ezt nem hiszem, eleve az fél óra, mire kiosztom a pénzt. És mi is mennyi ilyet játszottunk, nekem ráadásul megvan a klasszik régi, tehát még szórakozhatnék is ezen. Ezek a pénzes játékok, a Monopoly, meg a gazdálkodj okosan, hogy így, Jézus Isten.
Hát ugye, ha kiégettségről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy akkor voltam a legközelebb ehhez a szülői kiégettség érzéséhez, amikor ilyen végtelenül kellett menni a játszótérre. Én nem voltam annyira, szerintem én nem vagyok annyira alkalmazkodó képes ezekben a helyzetekben. Tehát, hogy én viszonylag hamar, tehát ilyen pár órán belül mondtam a gyereknek, hogy nekem elegem van, és hogy menjünk. És hát nyilván egyébként teljesen joggal kaptam rossz aló tekinteteket a Dóritól, meg szerintem ehhez is, tehát ebben szerintem az anyák jobbak. Azt hiszem, hogy ők valahogy hamarabb megcsinálják abból a citromból azt a limonádét. Akár egy ilyen játszóteres délutánon is. Tehát, hogy rájön, körülnéz, ó, jó, ott van az a nő, az a szoktam beszélgetni, meg akkor nem tudom, akkor addig megcsinálom azt, meg addig se otthon kell a gyereket valahogy meríteni. Mert az nálunk egyébként nagyon sokáig probléma volt, most már meríti magát, a rengeteg fakultációval, meg mindenféle dologgal, meg eleve már csak az utazással is, ami suliba megy, de volt egy nagyon erős időszak, és azt hiszem a kiégettség az ebből is fakad ilyenkor, hogy az nagyon nagy feladat egy örökmozgó gyereket napról napra megfelelően és vitamingazdagon, meg élménygazdagon lemeríteni.
Jaj, nekem most valamelyik nap annyira eszembe jutott, és el is mosolyodtam, hogy ott álltam a nem tudom milyen hentesnél, és akkor néztem, hogy mennyibe kerül a biocsirke, hogy azt vettem az elején, hogy mi mindent megtettem, tudod, az összes, a létező legjobb minőségű minden cucc, minden étel, mindent kitaláltam, és hogy ezt milyen szinten engedtem el, tehát hogy azért az nagyon durva, hogy mennyire elengedtem magam ebben, de hát máshogy nem is lehet ez, szóval, hogy igen, tehát muszáj dolgokat elengedni, na de akkor halljuk, hogy mit mond erről a témáról a szakértő. A mai témánk a szülői kiégés, és pont itt beszélgettünk erről a témáról még egy pár percet Gellértel és Pelionis Petra pszichológussal, aki a mai vendégünk, hogy én mindig nagyon törekszem arra, hogy politikai a korrekt legyek, és ne csak a nőkkel foglalkozzunk ebben a műsorban, akár hogyha a szülőségről van szó, mert a témánk ugye az anyai kiégés lett volna, de azt beszéltük, hogy akkor mondjunk szülői kiégést, viszont Petra, erre te mondtad, hogy hát azért sokkal gyakoribb, hogy az anyákkal történik ilyesmi, és hát végül is természetes is, hiszen...
Nekik jobban van miből.
Hát igen, meg hát ugye nyilván azért akárhogy is van, többet foglalkoznak, vagy többet vannak a gyerekkel, amennyire idejük engedi, legalábbis az első időszakban mindenképpen.
Igen, hát az a szülői kiégés, ez általában akkor szokott megjelenni, hogyha az egyik szülő szinte folyamatosan, vagy nagyon-nagyon sok időt tölt a családban is a gyerekekkel, és gyakorlatilag ebből nem igazán tud kilépni, vagy nincsenek az életében más területek, ahol egy picit válthatna, vagy más élményeket szerezhetne, és azért Magyarországon ma még mindig jobbára az édesanyák maradnak otthon, tisztelet a kivételnek, és emiatt hát ők ebben a szülői feladatokban, hát ők tudnak legalábbis tényleg az első időkben jobban kiégni. Aztán később ugye egy csomó egyéb probléma, nehézség sújtja a férfit és nőt is egyaránt, de hogy az már nem annyira a szülői kiégés területe szokott lenni.
Amikor egyébként erről beszélünk, meghatározható, hogy mit értünk alatta, mármint a kiégés alatt?
Én is akartam kezdeni, hogy mondj ilyeneket és oldozz föl.
Hát vannak olyan tünetek, amik egyébként a munkahelyi kiégésre is jellemzőek, és épp így megfigyelhetőek a szülőknél, vagy a szülőnél is, aki szinte munkahelyszerűen tartózkodik az otthonában, és az egyik fontos tünet az a krónikus fáradtság, egy ilyen teljes lemerültség érzés, ami állandóan jellemző, és amiből nem nagyon lát ki az illető szülő, és egyfajta ilyen érzelmi, ilyen elsivárosodás is szokott jelentkezni, tehát, hogy míg előtte az anyai feladatokkal, vagy szülői feladatokkal egy ilyen nagyfokú örömet tudott közben megélni, mikor mondjuk a gyerekkel játszott, hogy ezt nem képes megélni, mert annyira sok már neki az érzelmi, mentális és fizikai terhelés, és a harmadik fontos tünet sok egyéb mellett az pedig még az, hogy a teljesítőképesség is csökkent, tehát hogy valóban mutatkoznak meg a gyakorlatban is problémák abból, hogy valahogy hogy elviselhetetlenül nagy terhelés hárul a szülőre.
Nekem most az jutott eszembe, hogy töredelmesen, általában őszintén szoktam beszélni, hogy töredelmesen bevallom, hogy ez volt szerintem az első olyan nyár, de nekem most tényleg abban a korszakban vannak a gyerekeim, hogy marha sokat veszekszenek, ami erőműről még nem beszéltünk, hogy ez is egy új dolog, ami nekem bejött az életembe, hogy ez az állandó veszekedés, ami tudom, hogy gyerekek közötti veszekedés, de hát az egy feszültség. Az ugyanúgy egy feszültség, amiben egész nap vagyok, hogy belőlem ez olyan sokat kivesz, hogy szerintem ez volt az első olyan nyár, hogy én nem nagyon játszottam velük, hanem csak úgy voltam. Tehát, hogy így ez a strand, meg a játszótér, meg nem tudom, ilyen egyik helyről így átmentem a másikra, és akkor így néztem őket. De hogy beszélgettünk meg minden, de hogy az, hogy én még leüljek és homokozzak, hát jó, egyszer-kétszer előfordul, de hogy mondjuk elővegyek egy babát, meg egy autót, és akkor ott ilyen játszunk valami szerepjátékot, én azt éreztem, hogy ez már annyira fáradt vagyok, hogy egyszerűen ez nekem nem megy, és talán a nyár az terheltebb is ebből az időszakból, vagy ebből a szempontból talán gyakrabban előjöhet ilyen érzés.
Igen, hogy ne, hát nyáron otthon vannak a gyerekek, óvodából, iskolából, akár bölcsödéből is, és így valóban a terhelés szó szerint 0-24 órás, és nincsen egy kis idő sem, amikor mással foglalkozok, megélem, hogy hatékony vagyok, előre jutok, sikereket szerzek, valami fajta profitja is van annak, amit csinálok. Ugye a szülői feladat más, borzasztóan nagy dolgot hozunk létre, de azért ez így a minden nap perceiben azért ritkán kapunk erről bármilyen visszaigazolást. Nyilván vannak nagy pillanatok, a gyermekünk diplomaosztója, meg egy nagy családi jó élmény, vagy egy ölelés, ezek nagyon fontosak, de hát azért ugye ezek a feladatok újra és újra termelődnek, újra és újra ebédet kell főzni, újra és újra ki kell mosni a ruhákat, újra és újra összevesznek a gyerkőcök, újra és újra szeretnének valamit, mi meg nem szeretnénk, amit ők, tehát hogy a szülői feladat az tényleg egy ilyen véget nem érő, 0-24 órás állandó döntésekkel és nagyon nagy felelősséggel járó feladat, és hogy pont ez az, amit mi azt mondjuk, hogy ezt is figyelni kell, hogy ez csak elviselhető mértékben vagy mennyiségben érjen egy embert, segítségre van szüksége, akár fizikai segítségre is akkor, hogyha ez itt csak egy emberen csapódik le.
Mit lehet tenni mondjuk saját magammal, hogyha azt érzem, hogy ezek a kiégéses tüneteket mondjuk érzékelem magamon?
Hát az első és legfontosabb az a tudatosítás annak, hogy valami baj van, hogy én nem így szoktam működni, hogy én ennél jobb kedvűen szoktam felébredni reggel, hogy célokat szoktam magam előtt látni.
A
hogy...
kiégésnek pont az a lényeg, hogy ez nem jut eszembe.
Igen. Nem. Hát igen, igen, de hogy mivel most erről itt is beszélünk, lehet, hogy esetleg néhány hallgató magára ismer, hogy hú, én is így érzem magam. Tehát, hogy szembesülök vele, hogy valahogy nem vagyok jól, hogy én nem így szoktam működni. És akkor rájövök,
általában
hogy...
Általában nem vagyok jól, bocsánat, vagy csak az anyai szerepemben nem vagyok jól.
Hát általában az azt szokta jelenteni, hogy az egész életére rányomja az a bélyegét annak a szülőnek, aki ettől szenved, és hát az érzelmi állapotára is, tehát hogy nagyon sok szorongás, nagyon sok ilyen belső rágódás, sok-sok bizonytalanság érzet, az önértékelés, a szülői önértékelésnek a zavara, állandó kudarcérzés, ami ezzel járni szokott. Hát ezt általában akkor azért így erőteljesen érezzük magunkon mindig, és hogyha ezt látjuk, hogy gond van, akkor el tudunk kezdeni gondolkozni azon, hogy jó, de hogy én hogyan tudok ebből kiemelkedni, és nyilván a legfontosabb az volna, hogy valamilyen módon, mint a munkahelyi kiégés esetén is, szükség van olyan időkre, időszakokra, amikor egy picit ebből ki tudok emelkedni, és rá tudok látni, hogy egyébként mi is zajlik itt a mindennapjaimban. Nagyon fontos a stresszkezelés, nagyon fontos, hogy fizikai és ilyen pszichológiai módszerekkel megtanuljak relaxálni, megtanuljak kikapcsolódni, újra át tudjak élni egy úgynevezett flow élményt, amikor egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömben. És hogy a szülőknek, az édesanyáknak is ezt muszáj, hogy megteremtsék maguk számára, az nem önzés. Ha én azt mondom, hogy nekem már ez szükségem van, de ez nem kiszúrás a másik házastársa, hanem annak érdekében történik, hogy én, mint szülő, jól tudjak aztán funkcionálni.
És ez azt jelenti, hogy a hétköznapokban kell, hogy legyen nekem egy ilyen, amikor mondjuk azt érzem, hogy most nincs kedvem az ágyból kikelni, vagy mondjuk nagyon fölidegesítettem magam, tehát hogy kell tudni elővenni egy ilyet, akár egy légzésgyakorlatról van szó, vagy pedig meg kell tanulni magammal foglalkozni, és elmenni egy jó nagyot bulizni.
Hát egyénenként változó, hogy kinél mi okozza a fő problémát. Ha az ingerlékenység, a dű, a vezető probléma, akkor, ahogy mondod, igen, akkor lehet, hogy egy légzőgyakorlat, relaxációs technika, a konfliktus kezelés képességének a fejlesztése a megoldás, de hogy megelőzésképp, tehát hogy kikapcsolódás, rendszeres kikapcsolódás, ez valakinek a futás, valakinek a horgolás, valakinek elég, hogy egy fél órás sorozatot meg tudjon nézni, valakinek arra van szüksége, hogy ő csinosan felöltözzön és kimozduljon, és egy étterembe vagy egy színházba menjen el, valaki emberek között szeretne lenni, valaki inkább a magányra vágyik. Ez egyébként nagyon gyakori, hogy legyen üres a ház, csak én legyek benne, és senki ne akarjon tőlem semmit. Ez a általában a szülők legfőbb vágya szokott lenni. Igen, tehát nagyon sokszor egyébként pont kisgyerekeseknél, amikor a nagymama jön, akkor nem gondolom, hogy ez a jó megoldás mindig, hogy a nagymama jön, meg a nagypapa jön, és akkor foglalkoznak a gyerekekkel, hanem hát vigyék el őket. Tehát, hogy szükség van arra, hogy ugye első lépésben a szülő egy picit fizikailag tudjon pihenni, tehát nagyon sokszor tényleg akkora terhelés, hogy már egy alvás az, ami
tehát
életmentő.
Tehát ez elsősorban nem ebből jön, már mint a fizikai kimerültségből, és azokra rakodnak rá a mentális dolgok is, vagy ez azért ennél bonyolultam?
Hát ez így együtt mindenképp. Tehát, hogy lehet, hogy egy olyan anya is, vagy apa is simán megélheti ezt a kiégést, akinek a gyereke egyébként jó alvó, és mondjuk kicsi gyerek, de hogy átalúzta szépen az éjszakát, nincsen itt alvás hiány, vagy nem az van, hogy túl sokat kell rohanni a kis motorral utána, hanem szívesen akkora a teher. Tényleg, mert hogy egy állandó óriási felelősség, állandó készenlét, nagyon-nagyon napi 100 000 döntés meghozatal, stb. Tehát, hogy inkább ilyen pszichés faktorokról beszélünk.
A tapasztalat alapján egyébként az, amiről már itt korábban is beszéltünk egy másik téma kapcsán, veled, hogy amikor szembesül azzal az ember, hogy konkrétan életbe kell tartani egy másik embert, ez általános? Mármint, hogy az ettől való félelem, vagy az erre való ilyen rémületes rácsodálkozás? Vagy vannak Tehát ez mondjuk az embernek a személyiségétől függ, hogy, hát ez nagyon, hogy mennyire riad meg ettől?
Hát ez nagyon változó, igen, én azt gondolom, hogy egyfajta rémület első gyerekes szülőknél az is szokott lenni, de azért változó, hogy ki mennyire éli meg ezt egy ijesztő helyzetnek a saját történetét erősen.
És mert ez olyan leterheltség, amiből lehet ilyen kiégés, vagy már ez ad egy ilyen alap.
Hát ez és igen, és a mellé jövő sok-sok faktor, igen, tehát hogy tényleg az van, hogy ugye élethalál kérdése, főleg az elején ezt éljük meg, hogy élethalál kérdése, hogy tudom ezt szoptatni a gyerekem, vagy jól fogom-e, hogy elejtsem a fürdetésnél a babát, stb. Tehát hogy akkor még igen, hát akkor még ennek egy iszonyú ijegysége van, de a későbbi, tehát a gyerekek nagyobb korában is csak egy állandó cívódás otthon, vagy a gyerekek kudarcai az óviban, suliban olyan szinten meg tudják viselni a szülőket, hogy hát halmozottan, kevés erőforrással együtt, azért ezek bőven okozhatnak szülőknél pszichés problémákat.
Hát meg szerintem alapvetően az, hogy az ember a saját igényeire nem tud időben válaszolni, az egész biztos. Tehát, hogyha mondod, hogy kapcsolódjunk ki néha, az oké, de hogy nekem ezt olyan nehéz volt megszokni, hogy van valamihez kedvem, és ezt nem lehet akkor. Akár az, hogy most este elmegyek valahova, mert most érzem azt, nem, mert azt ugye le kell szervezni.
Vagy nincs kedved,
és
kell.
Vagy nincs kedvem, igen, és olyan is volt, az nekem nagyon sokáig volt, hogy megbeszéltük, hogy mondjuk a barátokkal találkozunk, és én már péntek reggel úgy ébredtem fel, hogy jaj, ne.
Fú, nekem ez...
Nekem ma este el kell mennem
valahol. Ezzel mindig olyan volt szintúgy. Tehát én attól általában mindig megőrültem, amikor így, nem tudom, amikor a gyereknek az igényei átveszik a napirend irányítását, és akkor legfőképpen egyébként a játszóterezés az, ami egy időben nekem rettenetesen sok problémát okozott, mert iszonyú passzívnak éreztem ezeket a helyzeteket, tehát nem tudtam más csinálni, csak ugye oda kellett menni, olyan emberekkel kellett barátkozni, akikkel egyébként lehet, hogy szóba sem állnék, vagy, és sokszor kérdődött, hogy nem is lehetett, hogy lenne ez baj, de hogy ott nekem ugye nagyon nehéz volt megtalálni, meg szerintem a legtöbb szülőnek egyébként, még akkor is, ha megjátsza magát, nagyon nehéz megtalálni egy ilyen térben azt, hogy ugyanolyan kikapcsolódási szinten legyen, mint a gyerek. Mert ez igazából akkor működne, nem?
Hát de... csak hogyha a baráttal mész, szerintem én azért mindig oda szoktam csődíteni mindenkit, hogy akkor addig mi beszélgessünk, és nekem ne az idegennel kell, de nagyon bólogatsz, Petra, úgyhogy mondd, mielőtt itt mi kiadjuk a szívünket, lelkünket.
Igen, hát pont ehhez kell szerintem egy bátorság, hogy lépjünk át a társadalmi konvenciókon, azon, hogy mit mond az anyósom, hogy kéne, meg mit mond a, nem tudom, a tévében az XY.
Mit mond a gyerek?
Meg mit mond a gyerek, igen, tehát, hogy ezen is sokszor hát nem átlépni kell, meg kell hallgatni, de hogy bátorság ahhoz, hogy a mi módunkon találjuk meg, hogy hogyan lesz élvezetes a családi élet, hogy nem muszáj játszótérre menni azzal a gyerekkel, tehát hogy el tudok képzelni még ezer tevékenységet, ami mondjuk a szülőnek jobban bejön, és ha mondjuk egy aktív szülőről beszélünk, aki egyébként örömmel veti bele magát egyéb fizikai tevékenységekbe is a gyerekkel együtt, akkor lehet, hogy nekik sosem kell játszótérre menni.
Azért a hétköznapok szintjén szerintem, hogyha átlag emberekről beszélünk, akkor egy aktív család életben, valószínűleg ez van, vagy gondolom én, hogy sok helyen ez van, úgy lehet ezeket a dolgokat beleaplikálni, hogy közben működjön a család is, meg a saját életed is, munkában minden, hogy a lehető legközelebb elérhető ilyen elfoglaltságot keresed, ami a legbiztosságosabb, a leggyorsabb, a legtutibban haza lehet onnan jönni, keretek közé lehet rakni, tehát ahhoz, hogy az ember valóban megtalálja az e-fajta elfoglaltságok között az, ami neki is jó, meg a gyereknek is, ahhoz szerintem egy ilyen kevésbé feszített életmód kell valószínűsíthetően.
Hát én azt gondolom, hogy ma így a nukleáris családok világában pont ezen a fajta összefogáson van a hangsúly, hogy egyrészt a szülő pártagjai tehát hogy lehet, hogy te utálsz mondjuk játszóterezni, és akkor lehet, hogy ezt így le lehet egyeztetni, hogy mondjuk a feleséged felismeri ezt, hogy te ezt utálod benned, ez feszültséget kelt, ő viszont ott szívesen trécsel a többi anyukával, és akkor ő felvállalja ezt a játszóterezést, cserében mondjuk neki nagyon kell az, hogy este ő elmenjen, nem tudom, 30 percre, nem tudom, futni, vagy foga, vagy egy pilates csináljon, és akkor viszont te vállalod fel, hogy akkor a vacsoráztatást meg megoldod. Tehát, hogy kell egy ilyen kölcsönös egymás igényeire való figyelés, és egy ilyen kölcsönös egyeztetés, hogy hol tudjuk tehermentesíteni egymást, és megadni a másiknak azt, amikor ő egy kicsit itt töltekezhet. Plusz, ugye, ahogy mondtál is, Bori, hogy a barátok szerepe szerintem kulcsfontosságú, a családi barátok, ahol a gyerekek is barátok, szülők is barátok, ez egy ilyen óriási erőforrást jelenthet manapság, hogy egyszer az egyikünk viszi el a gyerekeket, másszor a másik, a szünidőben sokszor egyébként így muszáj megoldani ezt ahhoz, hogy legyen gyerekfelügyelet egész nyáron. És hogy én ebben látok még lehetőséget, hogy tényleg, ahogy te is megoldod a barátnőiddel együtt a játszóterezést, hogy így akkor mindenkinek öröm lehet az a kikapcsolódás. Szóval kell egy kreativitás, kell egy tudatosság, kell egy ilyen, és ez nem egy önzés, hanem kell egy ilyen bátor, találékony hozzáállás. Azt gondolom, hogy a mai világban a családi életünket úgy intézzük, hogy abban ne csak a gyerekek érezzék jól magukat.
Igen, egyébként azt jó is mondod, hogy nem önzés, mert nekem azért ez néha megfordult a fejembe, de pont egy másik anyukával beszélgettünk, akivel nagyon jóba lettünk, tehát hogy mi most már járunk együtt nyaralni, meg én most olyan szinten sikerült a játszóterezéseket átalakítanom, hogy hétfőn én akartam játszótérre menni, és a gyerek nem akart, és sír, hogy nem. Tehát, hogy én most így nagyon jóba lettem többekkel, hogy azért valahol szerintem az is kialakul, és nem érzem ettől rossz embernek magam, hogyha a gyerek jóba lesz egy gyerekkel, akinek én viszont a szüleivel két szót nem tudok beszélni. Én azt leépítem. Tehát, hogy megpróbálom, de én azzal nem fogom hosszú távon tartani a kapcsolatot, akivel nem tudok beszélgetni, mert én abba belehalok.
Ja, hát igen, de ez akkor nehéz. Az én gyerekemmel volt ilyen, vagy hasonló, hát hosszú évekkel ezelőtt, persze. Ez akkor nehéz, amikor a gyerek már van azon a szinten, tehát így néhány éves, amikor már tud, nem tudom én, tud rendezkedni, és beleráncigál olyan helyzetekbe, tehát hogy nem tudom, barátkozni azokkal a szülőkkel, akik neked nem szimpatikusok, de a gyerek nagyon szereti őket, amiket nagyon kínos jelenteket tudnak hozni. Tehát nyilván oda jön a gyerek, megrángatja a lábadat, hogy gyere, beszélgessünk a mit tudom én a Mátékkal, most mondtam egy nevet, ezeket a helyzet ott, tehát nem, nincs idő analizálni ezt a szitót, ott kell valahogy lereagálni, és én számos ilyen helyzetben voltam, hogy a gyerek miatt kellett volna menni jobbofizni.
De ezek a kapcsolatok hosszú távon talán nem maradnak meg, nem? Hát ha annyira rosszul érzi magát a szülő is benne.
Hát idővel ugye a gyerekek már maguk intézik a kis barátságaikat, és már nagyon nem is akarják, hogy velük menjünk, szóval előbb-utóbb azt gondolom, hogy meg fog történni, hogy már a fiad is, hát majd megy, amerre ő akar. Tehát, hogy valószínűleg ebből mondjuk ez jelenti a kibúvót, mert hogy tényleg szembesülünk ezzel, hogy nem tudjuk ők. Tehát, hogy sokszor van, hogy nekünk nem szimpatikus az a gyerek esetleg, akivel barátkozik a mi gyerekünk, de ők meg valamiért így összekapcsolódnak.
Hát abban nem szólnék nagyon bele esetleg annyit, hogy annyira nem kedvelem, de hogy az már az ő dolga, hogy ezt nem mondhatom meg, hogy ő kivel barátkozzon, de az, hogy én mondjuk belekényszerítem magam rendszeresen egy olyan helyzetben, amiben nem érzem jól magam, azt viszont szintén nem látom jónak.
Semmilyen megerőszakolást nem javasolnék, és a gyerekek azonnal leveszik ám ezeket a diszonanciákat, tehát hogy észreveszik ők, hogy ott feszültség van.
Mármint, hogy az általában úgy szokott lenni legalábbis nálunk, hogy nem feltétlenül arról szól a gyereknél ez a szitu, hogy jó, a apának, anyának nem, nekem viszont nagyon szimpatikus, hanem megpróbálja vonzóvá tenni, vagy megpróbál még erőteljesebben belehúzni a helyzetbe, hogy majd rájövök magamtól, hogy az nekem szuper jó. Tehát ezek azért bonyolult dolgok szerintem.
Nagyon fifikás gyereket
van. Az. Az kétségtelenül az.
Na de azért, hogy valami jót is mondjak, egy kicsit visszacsatolok egy előző dologra, amit mondtatok, hogy amikor az ember szembesül azzal, hogy ezt a gyereket neki kell életbe tartania, és hogy mondjuk ez életbe is maradt, meg hogy nő, meg nem tudom, hogy nekem ez kifejezetten egy ilyen olyan flow élmény, amit emlegettél. A mai napig néha úgy rászoktam csodálkozni arra, hogy állott az a két gyerek, hogy olyan szépek, fel vannak öltözve, ettek aznap, és akkor így van, hogy így oldalba bököm a férjemet, hogy figyelj már, ezt mit csináltuk? Hát életben vannak, meg minden rendben van velük, meg tök jó. És hogy szerintem, tehát hogy meg kell próbálni talán, ha most nyilván ez is embertípus kérdése, de hogy ilyen oldalról is szemlélni a dolgokat, hogy azért ez jó, persze nagyon kemény meg minden, de hogy én tök büszke vagyok rá, főleg úgy, hogy én ilyen nagyon szétszórt ember vagyok, és azt gondoltam, hogy én el fogom őket veszteni az első utcasarkon, és még sose vesztettem el. Tehát legalábbis meglettek mindig.
Nekem képzeljétek, baromira hiányzott, amikor már nem kellett pelenkázni a pelenkázás, mert rettenetesen féltem a pelenkázástól, mert nekem egyáltalán nincs kézügyességem, és még ezek az ilyen modernebb pelenkák is azért igényelnek valamiféle hozzáértést, mégis hogy helyezett bele a gyereket, meg hogy akarod rá, és viszonylag tök hamar megtanultam ezt az egészet, és ilyen pelenkázó bajnok lettem, és amikor már nem kellett pelenkázni, akkor én ezt egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy traumaként éltem meg, mert nem, de erős nosztalgiát éreztem, és valóban én is tök büszke voltam magamra, hogy bármikor be tudom pelenkázni a gyereket, sőt, amikor jöttek ilyen vendéggyerekek, akkor azokat is szívesen bepelenkáztam.
Teljesen perverz,
ezt azért még analizáljuk egy kicsit. Hát,
ez szerintem csak arról szól, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon jól látható, gondoskodó tevékenység, tehát amikor valaki tisztába teszel, tehát ez egy ilyen, tényleg az egy nagyon izé, és nyilván dramaturgiailag, vagy nem tudom, lélektanilag fontos helyet foglalt ebben, nem tudom.
Hát meg azért a pelenkázásnál fekszik közel hozzád a pelenkázón a gyerek, egymás szemébe néztek, a pelenkázás az a szülő-gyerek kapcsolódásnak, először tekintettel, aztán hangokkal, stb. Egy ilyen fontos tere. Tehát, hogy ezt én elhiszem, hogy ott te megéltél érzelmileg.
Soha nem pisírt le, meg soha nem kapít le. Tehát azt el tudtam készülni, hogyha lett volna egy-két ilyen homlokon vizelés, vagy valami ilyesmi szokott a gyerekekkel lenni. Akkor biztos elment volna a kedvem, de így nem ment.
Nem, hát ez ott nálatok egy ilyen intenzív érzelmi kapcsolódás történhetett, és ilyen értelemben biztos megvan, hogy miért volt az számodra ilyen jutalmazó. Én még nagyon fontosnak tartom, hogy mondtátok mind a ketten, hogy büszkék vagytok magatokra, hogy pontosan erről van szó, hogy tudatosítani kell magunkban, hogy mi az a sok minden, amit elértünk, és akár egy napon belül is végig gondolni, hogy ennyi mindent megtettem én aznap, oké, hogy mit tudom, én csak 4-es lett ez a dolgozat, vagy oké, hogy nem tudom, elmaradt, hogy felhívjam a tornatanárt, vagy szóval, hogy ez ennyi dolog, de hogy mennyi minden meg, igenis, pipa, és megvan, és hogy milyen jót játszottunk, hogy ezek fontosak. Például a kiégés megelőzésében nagyon fontosak. Mikor én voltam a kisfiam, aztán a kislányommal még így otthon, amikor nagyon picik voltak, akkor én például azzal próbáltam magamat így biztatni, hogy esténként végig gondoltam, vagy ha nem tudtam aludni, hogy így 10 dolog, ami miatt jó anya vagyok, és akkor mindig összekapartam így 10 dolgot, és hát ez mindig valahogy sikerült, és hogy ez nekem egy ilyen fontos gyakorlat volt, hogy jó, hát oké, nem csinálom tökéletesen, de hogy hát igen, ez tényleg találok ennyit, ezt javaslom, meg azt javaslom, hogy tehát az erőforrásokkal való gazdálkodás, ennek a kiégésnek egy ilyen fontos témája, hogy nézzem meg, hogy mennyi erőforrásom van, és mennyi feladatom, és ha úgy tűnik, hogy kevés az erőforrásom, magamból nem tudok sokkal többet kihozni, mint ami ott van, tehát hogy akkor kifelé kell fordulnom, akkor igenis jobban beépíthetem a házastársamat ebbe a folyamatba. Akkor igenis kérhetem babysitter segítségét, vagy takarítónőjét, vagy a nagymamáit, vagy a szomszédét, vagy a barátnőmét, stb., de hogy lássunk tisztán, hogy sokszor nem jön ki a matak, és hogy túl sokat várunk magunk, miközben csak 24 óra és csak egy embernek egy ilyen normál teljesítő képessége van, amivel rendelkezünk, és hogy ez sem önzés, vagy nem vagyok kevés, ha én nem tudom azt az iszonyú sokat végrehajtani mindig, amire szükség lenne, hanem akkor lehet, hogy nincs elég plusz erőforrásom, és szereznem kell.
Én annyira emlékszem, hogy amikor még csak terhes voltam, nem is volt jó barátom valami, távolabbi ismerős mondta nekem, hogy egyet tudok neked tanácsolni, hogy minden segítséget fogadjál. És úgy kattogott ez a mondat az agyamban, mert amúgy nem vagyok ez a típus, mert azt gondolom, hogy mindent meg tudok oldani, és ez annyiszor eszembe jutott, hogy már a kérés is megy néha. Mm-hmm. Tehát, hogy, és az nagyon jó. Szerintem ez is egy tök jó gyakorlat, hogy aki ebben nem rutinos, meg nem megy neki jól, az egy picit rá tud erre állni. Elfogadni mindig elfogadok, de már van olyan, hogy kérek olyantól, akitől amúgy nem kérnék.
Mm-hmm. Hát ez szülőként, több gyerekes szülőként szerintem nagyon fontos. Meg az is nagyon fontos, hogyha rosszul vagyok, akkor nem azért vagyok rosszul, mert én gyenge vagyok, vagy kevés vagyok, úgy velem valami baj van. Tehát az esetek a klienseimnél is, az esetek majdnem 100%-ában, ha nincs jól, annak van valamilyen oka. Vagy akkor keressük meg azt az okat, nem magamat hibáztassam, hanem valami biztos valamitől nem érzem jól magam is, hogy akkor azokra lehet megoldást találni. Csak hogy nagyon sokszor anyukáknál ezt látom, hogy nagyon magasra teszik a mércét, apukáknál is gyakran, de hogy így az első időben, hogy ilyen irreális hatalmas elvárásokat támasztok magam felé, aminek nem tudok megfelelni, és akkor még hibáztatom magam, hogy miért nem vagyok elég jó. És akkor ez így csak mélyíti ezt a kétségbeesést és a kiégést.
Nagyon szépen köszönjük Pelionis Petra, a pszichológusnak, hogy köszönjük a vendégünk volt. Az előző beszélgetéshez nem igazán tartozik, vagy kapcsolódik az a hír, amit a mai hírrovatba hoztam, de nekem minden esetre nagyon tetszik, és nekem is volt mindig feltevésem a macskatartókkal kapcsolatban. Hát ezek megint csak sztereotípiák, de hogy valljuk be, egyébként nekem mindig volt macskám, de kutya mellett voltak ezek a macskák, és én mindig azt mondtam, hogy tulajdonképpen a macskámban az a vicces, hogy ők hogy vannak a kutyával, tehát hogy ilyen Stan és Pan, és így nagyon sokat nevettem rajta, de nem voltam igazából soha külön macskás. És most végeztek egy kutatást, ami szerint léteznek az őrült és magányos macskás nők.
Sőt, a férfiak is.
És a férfiak is léteznek, igen. Az ausztráliai James Cook Egyetem két pszichológusa által vezetett kutatás eredményei azt sugallják, hogy valóban létezik kapcsolat a macskatartás és a neuroticizmus között. A magas fokú neuroticizmussal jellemezhető személyek ingerlékenyek, sértődékenyek, szorongóak és aggódóak. Összefüggésben állhat a különböző mentális betegségek kialakulásával, például a depresszióval, szorongásos zavarok. A kutatók a vizsgálat során megállapították, hogy a macska tulajdonosok függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak, hajlamosabbak erre a neuroticizmusra, mint a kutya tulajdonosok, és ez egyben azt is jelenti, hogy azok az emberek, akik macskákat tartanak, nagyobb valószínűséggel küzdenek szorongással, stresszel és érzelmi labilitással. A tanulmány során 321 ausztrál felnőttet kérdeztek meg, akik vagy kutya vagy macska tulajdonosok voltak, és vagy egyáltalán nem rendelkeztek háziállattal. Persze rengeteg háztartásban mindkét állat megtalálható, és így megkérték őket, hogy válasszák ki, hogy melyikhez érzik magukat közelebb, és ugye ez alapján az jött ki, hogy a kutya tulajdonosok azok egyértelműen jobb mentális állapotban vannak, mint a macska tulajdonosok. Ezt még ugye azzal is magyarázza a cikk, vagy a kutatók azzal magyarázzák, hogy ugye a macska sokkal kevesebb interakcióba lép az emberrel, tehát könnyebb mellette elmagányosodni, mint a kutya, aki minden egyes alkalommal örül, akit ugye muszáj kivinni, sétálni, akinek abszolút az emberhez közelálló érzelmi megnyilvánulásai vannak, és hogy ezért a kutyások meg a macskások ilyen szempontból elkülönülnek. Nekem erről egy nagyon vicces történet jut eszembe, amikor valamilyen interjút szerveztem forgatásra, és közben megszólalt a kutya, hogy ugatott, vagy én kim voltam sétálni, tehát pont az ellenkezője, mert valami egy kicsit olyan fura volt az ember, akivel beszéltem. Már nem is emlékszem, hogy ki volt az, de hogy nagyon messze menő következtetést vont le a kutyaugatásból, és rögtön feltett nekem három kérdést, úgyhogy mondom, másnap forgattam vele, hogy aha, van kutyája? Akkor maga magányos? Így pótolja a gyereket? Szeretne már gyereket, de még nincsen? Mondom, hát, de van. De hát én annyira hülye vagyok, hogy nekem kutyám is van, sőt, van még egy macskám is. Ugye ez még akkor volt, amikor volt a kutyánk, tehát hogy tényleg az emberek néha ebből olyan követ, elhiszem, hogy biztos van alapja ennek a kutatásnak, de hogy talán azért egy kicsit messze menő következtetés.
De figyelj, nekem az egyébként, bocsánat, az nekem nem világos, hogy azok az emberek vállalnak inkább macskát, akik neurotikusabbak, vagy attól lesznek neurotikusak, hogy macskát vállalnak, vagy a kettő együtt
én
jár?
Én szerintem a kettő együtt, hogy valószínűleg hajlamosabb az ilyen típusú ember macskát választani, és az a macska tartás, ez mondjuk mélyíthet ezen, azzal szemben, mint hogyha kutyát választana. Tehát azért azt én sem gondolom, hogy egy macskától lesz valaki rosszabb állapotban.
Igen, azt én sem, mert hát azért az nem lenne túl jó hír, meg egyébként is nyilván vannak igen ezek a tehát létezik ez az archetípus, bár nekem annyira nem tetszik ez az őrült macskás nő megnevezés, de kétségtelenül vicces, meg hát filmekben ugye vannak ilyenek. Hát de egyébként most már szerintem azt sem mondhatom egy ideig, amikor arra gondoltunk, hogy őrült macskás nő, tehát megjelent ez az alaka a lelki szemeink előtt, akkor arra gondoltunk, hogy hát ez egy olyan néni, aki gyerekeként kezeli azt a sok macskát, meg ugye tényleg az emberi kapcsolatait
a nyugdíját is macskaételre költi.
És a nyugdíját is macskaételre tölti, de igazából ma már szerintem ez ott tart, ez az állattartás dolog ebben az országban, meg nagyon sok más helyen is, hogy igazából ezt már kutyával is ugyanúgy csinálják, nem?
Persze,
hát igen, hát hány olyan embert látunk, meg hány olyan emberről tudunk, aki pontosan ezek a kis testű, kis kutyákkal pontosan úgy bánik, mint hogyha az macska lenne. Tehát ez a pótlék része, ez valószínűleg tök igaz. Az érdekesnek tűnik, hogy ez specifikusan lebontható kutyára is, macskára is.
Igen, de hogy én azért megvédeném azokat az embereket, akik akár pótlékként tartanak állatot, mert miért ne? Tehát, hát hogy én nem értem, hogy ezzel miért nyilatkozunk ilyen elítélően, ahogy ez az ember is mondta nekem, hogy na biztos csak azért, mert hogy maga magányos, és akkor ezt miért kell szóvá tenni, és mi van, ha igen? Mi van, ha tényleg azért van otthon kutyán, macskán?
Hasznos tud lenni, meg hát most egyrészt, hogy jövünk mi ahhoz, hogy egy másik ember helyett megmondjuk, hogy számára mi nyújthat valamiféle harmóniát, vagy stabilitást. Igazából ez akkor zavaró tényleg, hogyha mondjuk bemész egy ilyen lakásba, és mondjuk ott van 200 macska, és büdös van. Ez inkább egyfajta igényesség, vagy nyilván van a magányosságnak, meg a bezárkózásnak egyébként egy olyan vetülete is, ez is látható legfőképpen ugye a magára hagyott idős embereknél, amikor már a saját maga higiéniája, vagy a saját környezetének a higiéniája sem fontos annyira, mint mondjuk arról az állatról gondoskodni. Hát ez nyilván valamilyen pszichikai vagy pszichológiai folyamatnak a része, de az önmagában, hogy valaki állatot tart, és ettől kevésbé érzi magát magányosnak, abban szerintem az ég adta világon semmi baj nincsen.
Sem. Igen, még azt is írtam úgy a cikk, hogy a karantén ideje alatt is végeztek kutatásokat, és hogy ott is az jött ki, hogy aki macskát tartotta, sokkal jobban elmagányosodott, de hát ennek azért mondjuk ilyen, itt legalábbis Magyarországon abszolút volt egy ilyen fizikai oka is, hogy ugye a kutyával ki lehetett menni sétálni. Hát én ezt sose fogom elfelejteni, akkor szerintem ki is posztoltam a Facebookra a kutyát, hogy köszönöm neked. Tehát, hogy itt tényleg annyira jó volt, hogy
igen,
hogy
és nem tudom, hogy láttad-e az ide vonatkozó híreket, éppen mostanában volt ez több helyen, többször hír, hogy a pandémia alatt hányszorosára nőtt Magyarországon a kutyatartók száma. Igen. Ilyen egészen elképesztő
meg
szám
van. Meg a
nyaraló
tulajdonosoké.
Tessék?
Meg a nyaraló tulajdonosoké.
Meg a nyaraló tulajdonosoké.
Az vett.
Igen, de hogy a kutyákkal van ez a probléma, hogy ugye nagyon-nagyon sok olyan ember vállalt kutyát ebben az időszakban, aki valóban lehet, hogy éppen azért, hogy kimehessen, azért vállalta a kutyát, és aztán nem gondolta végig. Meg ő alapvetően nem, én egyébként hiszek ebben, hogy vannak az állattartó lelkű emberek és a nem állattartó lelkű emberek, tehát nem mindenki képes szerintem felelősséget vállalni egy állatért.
Igen, viszont azért én abban alapvetően hiszek, hogy tök mindegy, hogy milyen állat, az érintés az mindenképpen nyugtató hatással van, tehát hogy biztos, legyen az egy macska, egy másik élőlénynek a közelsége, az biztos, hogy jó. Most pont, ha már így visszacsatoljak ugye az eredeti témánkhoz, pont a kisfiammal kapcsolatban merült az föl, hogy a mai napig nem tud egyedül elaludni, mert fél, és a férjem egyik kollégája mondta, hogy ők erre az esetre szereztek be egy macskát, és hogy azóta ezt a macskát úgy szoktatták, hogy együtt alszanak vannak a gyerekkel, és hogy azóta elalszik egyedül a gyerek, csak azért, mert ott van egy másik élőlény, és nem igényli azt, amit most nálunk is igényel a gyerek, hogy mi mindig ott szobrozzunk abban a másfél órában.
Igen, ez a szobrozás, ez nekem is nagy kedvencem. Egyébként ez nálunk, ez a szobrozás, ez egyik pillanatról a másikra múlt el idén.
Nem is tudom, hogy eddig miért nem jutott eszembe, hogyha valamibe ki vagyok égve, az ez, tehát az altatás. Mert hogy nálunk ez még mindig így megy, hogy nem az, hogy az ének meg a mese az ugyanúgy elvárt, sőt, olvasni is szoktam, utána magamtól is kitalálok valamit, most már, amit nagyon szeretnek, hogy ők mondhatnak egy ilyen, egy-egy szereplőt, és én ezt beleszövöm a mesébe, és akkor úgy ők is benne vannak, meg hogy mondanak egy-egy szót, és akkor az is belekerül. Szóval ilyen végtelen dolgokat tudok csinálni, és most azt is érzem, hogy ezt is feladtam, tehát nem jut eszembe több mese, mert hogy a kisfiam nagyon lassan alszik el, általában az ilyen másfél-két óra, amíg ott benn vagyunk. Ha pedig a kislányom, és köszönöm az óvodarendszernek, bár már hallottam olyan óvodát, ahol ezt nem csinálják, hogy 2 órát altatják őket délután az oviban, 1-től 3-ig alszanak. Ebből következik az, hogy a gyerek este otthon nem alszik el 11-nél hamarabb, mert hogy egyébként nem alszik már otthon, csak így ugye a csorda szellem ráveszi őt is arra, hogy elaludjon. Úgyhogy vagy az van, hogy nyáron a kisfiam nem alszik el, mert nincs leterhelve, évközben pedig a kislányom, mert az óvodában kialussza magát, tehát hogy mi felváltva altatunk 11-ig, és hogy így borzalmasan el vagyok ebbe fáradva, mind a ketten.
Ezt én is gyűlöltem. Meg hát a Luizinek az anyja is gyűlölte. De mondjuk ebben hibásak voltunk, szerintem. Ebben valószínűleg nem értünk egyet, mert annyira örültünk neki egy idő után, hogy egyáltalán alszik. Mármint, hogy így egyedül alszik.
Mi is ezt csináltuk, persze.
Hogy simán beleraktuk azt a uszkve 1-1.5 órát, vagy esetenként 2-t. Úristen.
Csak volt, amikor, az ágyadban.
Igen, volt, amikor 2 órán keresztül ültem az ágya szélén. A legtöbb kisgyerekes szülő, az rettenetesen várja azt a néhány órát este, amikor elalszik a gyerek, és akkor tud egy kicsit más csinálni, vagy föl tud készülni a, nem tudom én, a holnapi napjára, és hogyha ez nincs, akkor ez nagyon bedarálja az
nagyon, ember. És hogyha folyamatosan nincs, és sokáig nincs, akkor az valami tényleg borzalmas dolog, főleg, hogy mert hogy azért nincs, mert hogy én nagyon gyakran elalszom velük, tehát hogy egyszerűen nem tudok onnan kijönni. És ezt már megfogadtuk többször, hogy fölébresztjük egymást, de mindig megsajnáljuk egymást, és nem szoktuk.
Én még nem tudtam, mindig el akartam aludni.
Fú, én mindig elalszom.
Vagy veled, de nem sikerült.
Én van, hogy hamarabb elalszom, és akkor szegény férjem kapja meg őket, mert én ott már durmolok, és akkor a gyerekek meg kijönnek és szólnak, hogy apa, anya, elaludt.
Hát ez ilyen.
Na jó, van gyerekek, az a lényeg, hogy aludjatok, ez legyen a konklúziója a mai Unisexnek, a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk voltak, hallgassanak bennünket vissza a podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
És csak utána aludjanak. Köszönjük szépen, üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magunkra.
És jó éjszakát.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.